Nurziai Szent Benedek. Szent Benedek 480-tól 547-ig élt. Életének színterei mindössze néhány napi járásra vannak egymástól Róma közelében. Történelmi hatóköre azonban óriási. Egész Európára, sőt az egész világra is kiterjed. Európa védőszentje lett. A germánokat és Európa nyugati felét egészen a magyarokig Szent Benedek fiai, a bencés szerzetesek térítették meg. Benedek neve latinul Benedictus, ami annyit jelent, hogy áldott. A nyugat-római birodalom bukása után született Nurziában, a mai Noricumban, Itália Umbria nevű tartományában, jómódú szabad családból. Hogy jómódúak voltak, látszik például abból, hogy külön dajkája volt, aki annyira megszerette, hogy még római tanulmányaira is elkíséri. Ikertestvére Szent Skolasztika volt. 476 óta nem császárok uralkodnak Rómában, hanem különféle germán törzsek vezérei. A régi Róma fényéből még sok megmaradt. Ezek a barbár uralkodók igyekeztek a külső fényt fenntartani. Minisztereiket a római előkelők, patríciusok köréből választották. Ilyen Benedekkel éppen egykorú miniszter volt például Boétius, akit az utolsó rómainak neveznek. De mondják ezt Benedekre is. Cassiodorus, aki Benedekhez hasonlóan kolostort alapított, előtte 40 éven át egymás után 4 gót királyt szolgált. Sokat megőriztek ezek a germán uralkodók a régi római intézményekből. Megvan például a szenátus, és konzulokat is kineveznek. A nép megkapja az ingyen kenyeret és cirkuszt. A zavaros korban Benedek római tartózkodása idején éppen egy nyugodtabb időszak volt. Tanulmányait nem fejezi be. Még 20. életéve előtt elhagyja a meglehetősen züllött Rómát. De nem haza, a szülői házba megy, hanem magányba vonul azért, hogy Istennek tetsző életet kezdjen. Erre az útra is vele ment dajkája, akit anyjánál jobban szeretett. Előbb egy kis hegyi faluban állapodnak meg, de egy neki tulajdonított csoda miatt ráirányult a figyelem. Ezért hamarosan tovább megy, úgy, hogy dajkájának sem szól, elvágva így az otthonhoz kötő utolsó érzelmi szálat is. Remete életet kezdett élni a mai Szubjákóban. Összetalálkozott egy hegytetőn épült kolostor szerzetesével, Romanusszal, aki állatbőrökből remete ruhát készített, és mutatott neki egy barlangot, amely a kolostor alatti sziklák között volt. Elvállalta, hogy bevezeti őt a remete életmódban. Tanító mesterévé lett, és ellátta őt rendszeresen élelemmel és könyvekkel is, oly módon, hogy a nehezen megközelíthető barlanghoz egy kötelet eresztett le a kolostorból, amelynek a végén egy figyelmeztető csengettyű lógott. Ezen eresztette le a szükséges dolgokat. Benedek a félretett kenyérdarabkákból táplálta egyetlen barátját, egy hollót, amely naponta meglátogatta őt. 3 évig élt Benedek ebben a barlangban az imádságnak, a bűnbánatnak és a tanulmányoknak szentelve napjait. Nem csak az előtte élt keresztény írók műveiből tanult, hanem a természettől, a fáktól, az erdőtől, a szikláktól is. neki is meg kellett vívnia a kísértővel, mint remete Szent Antalnak. Igaz, olyan részletes leírások ezekről a küzdelmekről nem maradtak ránk, mint amiket Szent Atanáz leírt Szent Antal életrajzában. Benedek életrajza egy ilyen jelenetet örökített meg. Le kellett küzdenie azt a vágyát, hogy megházasodjék. Ismételten feltűnt a képzeletében egy nőnek a képe, akit még Rómában látott. Már majdnem felkerekedett, hogy visszatérjen a világba, amikor tekintete egy vadrózsapokorra esik. Levetkőzött és belevetette magát, és addig forgott benne, amíg az véresre nem sebezte. Életrajzírója Nagy Szent Gergely szerint a kísértés legyőzve joggal lett az erények mestere. A barlangtól néhány kilométerre lévő falu papjának húsvét napján látomása volt. Látta Benedeket és a barlangot, és hallotta. Te itt ízes ételeket készítesz magadnak, az én szolgámat pedig éhség kínozza az erdőségben. Erre összecsomagolt egy kis ennivalót, és elindult a látomásban látott hely és ember megkeresésére. Mikor végre megtalálta, köszöntötték egymást, imádkoztak együtt, és lelki dolgokról beszélgettek, majd a hozott elemózsiából kis lakomát rendezve megünnepelték a húsvétot. A pap után jöttek más látogatók is, előbb pásztorok, majd egyéb tanítványok, akik testi eledelt hoztak, ő pedig ezt lelki eledellel viszonoztam. Nem messze onnan egy kolostorféle telepen emberek éltek együtt, akikhez eljutott Benedek híre. Miután apátjuk meghalt, Benedeket kérték fel, hogy legyen a vezetőjük. Ő előbb vonakodott, de addig unszolták, míg elvállalta. A Benedek által követelt rend egy idő után azonban elviselhetetlennek tűnt az elkényelmesedett szerzetesek számára. Hogy szabaduljanak tőle, meg akarták ölni. Egy mérgezett kelyhet nyújtottak át neki. Ő keresztet vetett a kehelyre, és az darabokra tört. Szelíden így szólt hozzájuk. Testvérek, könyörüljön rajtatok a mindenható Úristen! Miért akartatok velem így bánni? Nem megmondtam előre, hogy a ti szokásaitok és az én felfogásom nem egyeznek egymással? Keressetek magatoknak más apátot, mert én nem lehetek többé előjárótok. Ezzel otthagyta őket, és visszatért eredeti magányába. Életrajzírója így vonja le ennek az esetnek a tanulságát. Véleményem szerint rosszakat is el kell tűrni ott, ahol néhány jó is van, hogy ezek segíthetők, a jóra vezethetők legyenek. Ott azonban, ahol az aratás egészen hiányzik, tudnélik semmi jót sem lehet elérni, hamarosan a rosszra pazarolt munka hiába való lesz. A szentek nem félnek az önfeláldozástól, de meg tudják különböztetni az oltárokat egymástól. Benedek azzal, hogy otthagyta őket, gyakorlatilag azt mondta, nem ez az oltár az, amelyen fel kell áldoznom magam. Egy ideig még ott élt Szubiákó magányában, és élvezte azt, amit a barlang későbbi felirata kifejez. Ki nyugalmat keres lelkének, keresse oly helyen, mint ez a barlang, a magány helyein, mert csak itt beszél Isten az ember szívéhez. A magány, a földi vágyak legyőzése, a hamis testvérek gyűlöletén aratott győzelem megedzették, kialakították egyéniségét. Egyre többen jöttek hozzá, már nem csak útbaigazításért, tanításért, hanem azért is, hogy az ő életformáját éljék, az ő vezetését kérjék, és nem csak a környékről, hanem Rómából, a római előkerők közül is. Kezdetben valószínűleg barlangja körül vágytak maguknak lakást, de hamarosan 12 kolostor épül az Annio völgyében és a völgyet határoló hegyekben. Később majd barlangja fölé emelték a máig fennálló San Benedetto kolostort. Ahogyan a kereszténység annak idején az üldözések miatt terjedt el Jeruzsálemből, úgy Benedek is azáltal jutott el távolabbra, hogy üldöztetésben volt részem. Benedek életrajzírója szerint egy Florentinus nevű pap Benedek erkölcseinek a dicsőségére vágyott, de dicséretre méltó életét nem akarta gyakorolni. Mérgezett kenyeret küldött neki, és egyéb módon is zaklatta Benedeket és társait. Rómában felfogadott néhány utcalányt, és elküldte őket, hogy csábítsák el a szerzeteseket. Benedek ezek miatt az áskálódások miatt határozott úgy, hogy más vidékre költözik. Így jutott el a Rómától délre fekvő, 500 méter magas Monte Cassinóra, erre a hegyre, ahol majd megalapítja sok híres embert nevelő kolostorát, és megírja szerzetesi szabályzatát, e kolostornál is híresebb reguláját. 50 éves, amikor Monte Cassinóra érkezik. Míg Subiaco a világtól való elfordulás helye volt Benedek számára, addig Monte Cassinón az építő ember teljesedett ki benne. Megszerezte az önmaga fölötti uralmat, és tanító mestere lett az istenkereső embereknek. Monte Cassino kolostorát a régi fellegvár falain belül építették fel, annak anyagát felhasználva. A hegy legmagasabb pontján lévő Apolló oltár helyébe keresztelő Szent János tiszteletére emelnek kápolnát a szerzetesek. Monte Cassino modell lesz a kolostor építésben, és új fejezetet nyit az építészet történetében is. Az egyház Societas Perfecta, vagyis egy olyan társaság, amely önmagában is megáll. Nincs szüksége semmilyen más társaság, így az állam támogatására sem. Ez érvényes a Benedek által alapított kolostorokra is. Regulájának 66. fejezete szól arról, hogy milyen legyen egy bencés kolostor. A kolostort lehetőleg úgy kell építeni, hogy minden az élethez szükséges meglegyen benne, például víz, malom, sütőműhely, kert, sőt legyenek vendégházak is benne, hogy ne csak a szerzeteseket lássa el, hanem a szegényeken, vándorokon, hajléktalanokon is segíthessen. A népvándorlás és a korai feudalizmus éveiben éppen az egyház, a püspökségek, plébániák és a kolostorok jelentették a környék embereinek is a biztonságot, az állandóságot. Mert a különböző törzsfők, kis királyok váltották egymást, és inkább kirabolták az embereket, mintsem biztonságot nyújtottak nekik. Itt Monte Cassinón írta meg Benedek 30 évnyi elmélkedés, személyes tapasztalat és sok tanulás után reguláját, szerzetesi szabályzatát, amely már több mint másfél ezer év óta szabályozza ma is a szerzetesek egy jelentős csoportjának, az úgynevezett monasztikus szerzeteseknek az életét. A szerzetesi életforma keletről, a Szentföldről és Egyiptomból származik, és onnan terjedt el nyugaton is. A keleti szerzetesség három legjelentősebb alakja Remete Szent Antal, Szent Pahómius és Nagy Szent Bazil, akit Vazulnak is hívnak. Antal a Remete életforma megalapítója. Akkori tanítványainak a számát 6000-re teszik. Pahómius tekintik a szerzetesi életforma megalapítójának, aki katonai módra szervezte meg a remeték életét, és a közösségi élet minden apró részletét szabályozó regulát alkotott. Nagy Szent Vazul, Bazil pedig a törvényeivel határozottabb formát adott és maradandóságot biztosított a szerzetességnek. Keleti szerzetesi életformát nyugaton, Európában Szent Márton és Cassianus honosították meg. Ez utóbbi komolyan hatott Benedekre is. Benedekig voltak már Európában szerzetesek, voltak szerzetesi szokások, de nem volt a szerzetesi életet szabályozó törvénykönyv. Benedek igazi jelentősége abban áll, hogy ezt a hiányt pótolta regulájával. Ez a szerzetesi szabályzata, mint egy az evangélium kivonata. Jó összefoglalása annak, valamint az előtte élt egyházatyák tanításának és a lelki tökéletesedésre vonatkozó szabályoknak. Ebben a szabályzatban pontosan meg van határozva az imádság, az olvasás és a munka, az étkezés és az alvás ideje. Az európai ember természetének megfelelően összekapcsolta ez a szabályzat a szemlélődő és a tevékeny életet. Ez fejezi ki a Szent Benedek által alapított bencés rend jelmondata is. Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál. A regulából látható, milyennek képzelte Benedek az életszentséget. A szerzetes a szeretetből erőt merítve, a mindenütt jelenlévő Szent Istentől ösztönözve, az alázat és az engedelmesség szellemében, az imádságnak és a munkának él a közösségben. A legfőbb előjáró az apát, a mennyei atyát, és Jézust a jó pásztort testesíti meg. S mindent áthat a mértékletesség erénye, és a megkülönböztetés készsége. Ez a szabályzat egyúttal Benedek személyes életének is a tükre, mert úgy élt, ahogyan tanította. Egy jellemző esete ennek ikertestvérével, skolasztikával való utolsó találkozása. Skolasztika teljesen a felebaráti szeretet gyakorlásának élt az öregek és a betegek szolgálatában. Hű és áldozatos társa lett fivérének. Benedeket Monte Cassinóba is követte, és ott élt, nem a kolostorban, hanem annak közelében. Évente egyszer találkozott a két testvér, hogy lelki beszélgetést folytassanak egymással. Skolasztikát már halálsejtelmek töltötték el, de Benedeknek nem szólt róluk. Csak könyörögve kérte, ne távozz el tőlem, ha beáll az éjszaka. Beszélgessünk hajnal hasadtáig a mennyei örömökről. De Benedek szerzeteseinek azt írta elő regulájában, hogy az éjszakát a kolostorban kell tölteniük. Így szólt hát, hogyan beszélhetsz így, nővérem? Teljességgel lehetetlen, hogy az éjszakát a kolostoron kívül töltsem. Skolasztika nem válaszolt. Úgy sem tudta volna testvérét rávenni, hogy ne tartsa meg a regulát. Ezért Istenhez fordult könyörgő imádsággal. Arcát tenyerébe rejtette, fejét az asztalra hajtotta. Amikor ismét föltekintett, az ég elsötétült. Felhőszakadás zúdult alá, villámok cikáztak, mennydörgések reszkettették meg a levegőt. Senki sem kockáztathatta meg, hogy kimerészkedjék az ítélet időben. Benedek méltatlankodva ugrott fel. Nővérem, mit műveltél? Skolasztika mosolyogva vonta vissza a helyére. Látod, amikor téged kértelek, nem hallgattál meg. Most Istenhez imádkoztam, és ő rögtön meghallgatott. Most meg tudod tenni. Benedek így maradt, és az egész éjszakát beszélgetésben töltötték. Három nap múlva értesült Benedek Skolasztika haláláról. Néhány testvér elhozta holttestét Monte Cassinóba. Ott abba a sziklasírba temették, amelyet Benedek magának készítetett. Benedek nem akarta, hogy szabályzatát abszolútnak és egyedül érvényesnek tekintsék. Csak kezdetnek ajánlja, s ha valaki a tökéletes szerzetessé válásban gyorsabban halad, annak ott vannak a Szentatyás szabályai. Olvassuk a Regula 73. fejezetében. Benedek tehát épít az előtte élt atyákra, szerzetesekre, nem akarja őket sem mellőzni, sem fölöslegessé tenni. Mégis Benedek szabályzata hamarosan általános lett, az európai kolostori élet regulájává vált. Nagy Szent Gergelynek Szent Benedekről szóló életrajza ismételten rámutat az igazi ellenfélre, a sátánra, aki a Benedek és a mindannyiunk elleni támadások, akadályoztatások mögött ott áll. A sátán igyekezett Benedeket eltenni lábalól. Kétszer is próbálták megmérkezni, és akadályozta őt minden lehetséges módon, küldetése megtalálásában és teljesítésében. Hitét, küzdelmeit és életének néhány jelenetét jól összefoglalja és kifejezi az úgynevezett Benedek érem, amely a 14. században tűnt fel először. Később széles körben elterjedt, és napjainkban is sokan viselik és használják. Az érem egyik oldalán Szent Benedek képe látható, aki jobb kezében keresztet tart. A kereszt jelével sok csodát vitt végbe. Bal kezében egy könyv van, rendjének az általa írt regulája. Lábánál egy holló látható, aki éppen elveszi azt a kenyeret, amivel meg akarták mérgezni. Mellette egy széttört edény, amelyből egy kígyó kúszik elő. Ez az edény azt a méregkelyhet szimbolizálja, amivel egykor életére törtek, amely azonban a szent keresztvetésére széttört. Az érem első oldalán látható a latin felirat. Eius in obitu nostro presentia muniamur. Halálunkkor az ő jelenléte erősítsen minket. A szent képe mellett ott áll a felirat, Crux Sancti Patris Benedicti, a szent atya Benedek keresztje. Az érem másik oldalán látható a Benedek kereszt, amely fölött a Pax, a béke szó látható, amely eredetileg Krisztus monogram volt. A négy betű a kereszt körül, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Szent Benedek atya keresztje rövidítése. A kereszt szárain annak az ördögűző formulának a kezdőbetűi láthatók, amelyek a szent rendalapító hitét fejezik ki, amivel elűzte az ördögöt. A kereszt függőleges szárán CSSML Crux Sancta Sit Mihi Lux, a szent kereszt legyen a fényességem. Az érmen több súlyos tartalmú mondat is olvasható a szavak kezdőbetűi tartalmazó rövidítés formájában. Például Non draco sit mihi dux, ne a sárkány legyen a vezérem. Vade retro satanás, takarodj sátán, non suade mihi vana, ne sugaj nekem hiába valóságokat. Sunt mala qui libas, rosszak azok, amiket kínálsz. Tehát, a szent kereszt legyen a fényességem, ne a sárkány legyen a vezérem. Takarodj sátán, ne sugaj nekem hiába valóságokat. Rosszak azok, amiket kínálsz. Ez a Benedek érem nagyon elterjedt. A második helyen áll a szűzanya érmek mögött. Kár, hogy napjaimban már nem divat az ilyesmi. Régen ilyen érmekkel emlékeztették az emberek magukat fontos igazságokra. Gondoskodtak róla, hogy azok állandóan a szemük előtt legyenek. Nekünk mi van a szemünk előtt? Elmondhatjuk, hogy a legfontosabb igazságokat rendszeresen felidézzük magunkban, mint Benedek és követői tették?